megköszönjük, mennyei atyám, ezt a jelenlétet. Engedjétek a lelketeket megnyugodni a Jézus nevében. Engedjétek kiáramlani az életet a szellemetekből, ami megnyugvást hoz a lelketeknek a Jézus nevében. Áradjkenet áradja Jézus nevében. Csak Istenre, csak Jézusra, csak a Szent Szellemre figyeljetek a Jézus nevében. Halló füleket, látó szemeket, nyitott szíveket szólítunk a mai alkalom során, és a Szent Szellemnek átadjuk az alkalmat a Jézus nevében. Köszönjük, hogy Jézus érinti meg a szánkat, és az alapján szóljuk a Te igédet, a Te üzenetedet, Uram, a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, a mai alkalmat, az itt jelenlevőket, azokat, akik el tudtak jönni a Jézus nevében, és azokat is, akik nincsenek itt, megáldjuk Jézus nevében, és köszönjük, hogy a hallgatóságot is, akik hallgatnak bennünket az interneten és bármi más módon a Jézus nevében. Köszönjük az életeket, köszönjük a családokat, megáldjuk a családotokat Jézus nevében. Minden embert a világon, megáldjuk a vezetőket a Jézus nevében, a Magyarország Jézusé, és tudjuk azt, hogy a legjobb kezekben van Magyarország irányítása, mert a Te szíved szerint való államfő és a Te szíved szerint való főnökök, polgármesterek uralkodnak a Magyarországon a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei Atyám! Köszönjük minden gyermekedet, minden teremtményedet, Uram, és köszönjük, hogy akik elesettek, azokat felemeled, Uram, és köszönjük, hogy mi elindulhatunk a Te utadon továbbra is, és mehetünk tovább, és hirdethetjük az evangéliumot minden teremtésnek, és köszönjük, mennyei Atyám, hogy a Te igéd által segíthetjük a többi embert is, hogy Te hozzád térjenek, és Téged lássanak az útjukon a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, megtörjük az ördög minden erejét, minden élet felett a Jézus nevében, azt mondjuk neki, állj, stopp, és nem mehetsz tovább. A Jézus nevében eltakarodsz a Jézus nevében, az életünkből, a házunk portájáról, a gyermekeink életéből, és minden ember életéből, aki Te benned bízik, Uram, a Jézus nevében, és Te benned hisz. Köszönöm, Uram, a Jézus nevében áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged minden napon. A Jézus nevében bőséget, egészséget, kiváltságokat szólítunk a Jézus nevében. Halleluja, Masseleria. Amen, amen, amen. Mindenkit szeretettel köszöntök, a hallgatóságot, az jelenlevőket és mindenkit. Jézus nevében a mai alkalom során a lélekről fogtok hallani. A lélekről nagyon keveset tudunk, nagyon keveset tanultunk, de köszönjük az Úrnak, hogy mindig mélyebben belemehetünk az igébe, és látásokat ad nekünk az érzelmeinkről, látásokat adnak tehát a szellem, lélek és testet meg kell ismernünk minél mélyebben. Tudjuk azt, hogy a szellemünk az tiszta, az teljesen tiszta, az épp, az gyógyult, az gazdag, és minden jóval el van látva, mert újjászülettünk Krisztusban, és ő helyreállított minket. Folyamatos megváltás alatt van a lelkünk, amit folyamatosan az igével kell táplálni, és tudjuk, hogy a testünk megváltása majd meg lesz, amikor az Úr Jézus visszajön. Dicsőség neki! A problémák nem a szellemünkben vannak, hanem a lelkünk területén. A lelkünkben van, az elménkben, az akaratunkban, az érzelmeinkben. És nagyon fontos azt tudni, hogy ezt helyre kell állítani. A 3 János 1-es fejezetének a 2-es versét olvasom. Háromféle módon fogom elmondani az igét. Az elsőt a miénkből. Tehát 3 János 1-2. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Egy másik fordításból olvasom. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Amen. És az egyszerű fordításból is felolvasom. amiből még jobban megértitek. Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is épp olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben. Amen. Tehát háromféleképpen olvastam fel, hogy minél nagyobb értelmet kapjatok belőle, minél egyszerűbben megértsétek az igét. Tehát fontos, hogy egészséges légy. Nagyon fontos arra figyelnünk, hogy milyen állapotban van a lelki világunk, a lelkünk. Mert ha a lelkünk jó állapotban van, akkor az egészségünk is jó állapotban van, és jó állapotban van az anyagi helyzetünk is. Tehát mindegyik kihat a lelki világunkra. Kihat az, milyen a lelki állapotod, olyan az egészséged, olyan a gyarapodásod, és minden más, amit Istentől kaptunk, az mind megmutatkozik ebben. Tehát az anyagi jólét és a testi egészség mindnyájunkat érint. Mindannyiunkra hatással van. Azt mondja itt, hogy mindkettő a prosperáló lélek gyümölcse, tehát a prosperáló azt jelenti, hogy jó dolga van a lelkednek. Tehát, hogy jó dolga legyen mindig a lelkednek. Tehát sikeres legyél az üzleti ügyekben, és jó útja van mindenhova, ahová csak megy. Tehát jól kell, hogy menjenek a dolgok az életedben. Ha valaki szegény vagy beteg, akkor nincs jó útja a lelkének. Ha állandóan anyagi vagy egészségügyi problémákkal küzdesz, akkor meg kell vizsgálnod, hogy mennyire van jó állapotban a lelked. Tehát nagyon fontos erre figyelni, hogy a lelkünk milyen állapotban van. Nem számít, hogy mi van az életünkben, hogy milyen nehézségek jönnek az életünkben, de kijelenthetjük. Kijelenthetjük azt, hogy a lelkemben minden jól van. Tehát ezt meg kell tanulni. Ez egy folyamat. Ez nem jön így. Ez egy olyan folyamat, hogy meg kell tanulni, és igenis el lehet arra a pontra jutni, amikor azt mondom, hogy jön ez a nehézség, vagy jön egy akármilyen számla, vagy bármi, és akkor is azt mondom, hogy nem fogok rajta főháborodni, nem fogom engedni, hogy a lelkemben bármi rossz érzés is legyen. El lehet addig jutni, de ez egy folyamat. Van, akinek rövidebb, van, aki hosszabb folyamatban tudja elérni azt a lelki állapotot, hogy ne legyen hatással az a helyzet, probléma, körülmény, ami jön feléje. Tehát nem szabad engedni, hogy a gonosz közel férkőzzön a lelkünkhöz. Nem szabad engedni. És ez nem csak értünk van, hogy jó állapotban legyen a lelkünk, hanem másokért is van. Tehát ha mi jó lélekdoktorok leszünk, és jó lélekdoktorok vagyunk, most nem ilyen pszichiáterekkel gondolni, ez Istentől való lélekdoktorok vagyunk, tehát fontos, hogy azok legyünk, hogy tudjunk segíteni másoknak a lelki állapotán, másoknak az egészségügyi állapotán, vagy az anyagi helyzetén, hogy hogyan tudjuk átformálni a lelki világát, hogy olyanná váljon a lelkük, fontos, hogy olyanná váljon a lelkünk, mint a szellemünk. Mert a szellemünk az épp, ott minden jó benne van, ami Istentől megkaptuk. Mindig a keresztre kell tekintenünk, megváltást kell használnunk, amit a megváltásban megkaptunk. Tehát gyógyultak vagyunk, egészségesek vagyunk, bőségben élünk, gyarapodunk, tiszta a szívünk, és a lelkünk is ugyanúgy át tud formálódni, amit Jézus megtett értünk. És hogyha az ellenség támad, akkor mindig azzal kell visszavágni neki, hogy mi a kereszten ezt megkaptuk Jézustól, mert elhordozta az összes betegséget, az összes anyagi problémát és mindent, ami rossz. És meg kell mondani az ördögnek, hogy mi vár rá. Oda fog kerülni a tüzes kénkőbe. Tehát a végső leszámolása lesz neki. Tehát erősnek kell lennünk, és igen, tudom, hogy nehéz témák ezek, de minél jobban kell edzeni a lelkünket, edzeni Isten igéjével a lelkünket. Majd fogok erről az igéről is beszélni, hogy mit mond Jézus nekünk, hogy menjünk oda hozzá. De még egy kicsit folytatom itt. Ugye a példabeszédek 22.5-ben azt írja, hogy tövisek és kelepcék vannak a görbe úton. Ugye van az egyenes út, van a keskeny út, és van a széles út. És vigyázni kell, hogy melyik úton megyünk. Mert tövisek és kelepcék vannak a görbe úton. Arra nagyon vigyázni kell. És aki vigyáz magára, tehát megőrzi a lelkét a támadások ellen, akkor messze el fogja azokat kerülni, és bővölködni fog, és egészséges lesz. Tehát nem szabad hagyni, hogy a lelkünk töviseket és kelepcéket befogadjon. Tehát nagyon fontos, hogy távol tartsuk magunkat ezektől, és nem engedjük meg. És a legtöbb kereszténynek a problémája abból ered, ez egy krónikus probléma, hogy nem tartják jólétben a lelküket. Ez pedig nagyon fontos lenne, hogy jólétben tartsuk a lelkünket. A szellemi embered az igaz, tiszta, szent, tökéletes kapcsolatban van az Istennel. A szellemi embered telve van hittel, Isten szeretetével. De ezzel nincs is probléma, ezt mondtam, hogy a szellemi emberünk az teljesen épp. A probléma a keresztényeknek az életében a lelkükkel van. Még mindig tudnak úgy viselkedni, mint az ördög. A keresztények is. Úgy viselkednek, mint akiknek nincs üdvösségük. Tudnak rosszul bánni az emberekkel. Tudják nagyon sokszor őket kritizálni. A szájukat ugye nem tudják használni megfelelőképpen. És ez nem a szellemükből jön elő. Tehát meg kell vizsgálni, hogy honnan jönnek elő ezek a dolgok. És nagyon fontos erre figyelni. Azt mondja a Biblia, hogy Isten képmására lettünk teremtve, az a szellemünkről beszél. Azt mondja, hogy Isten képmására és hasonlatosságára lettünk teremtve. A hasonlatosság pedig a lelkünkről beszél. Fontos, hogy ezt megértsük, hogy hasonlatossá lettünk. Tehát Isten képére az a szellemünk, mert Isten is szellem, a hasonlatosság pedig, hogy úgy viselkedünk, ahogy Isten. Isten utánzói legyünk. Ahogy Jézus is, ugye az előző alkalommal is mondtam, hogy Jézus is emberként, tehát emberi formát öltött fel, mikor a földre lejött. Tehát emberi mi volta volt, tehát az isteni mi voltát letette, és úgy, ahogy minket használ Isten, hogy oda megyünk, emberekért imádkozunk, vagy rátesszük a kezünket, Jézus ugyanígy tette. Nem az ő saját erejéből, hanem Isten munkálkodott rajta keresztül. Mert ahogy ugye kísértés is volt, amikor a Szent Szellem elvitte a pusztába, megkísértette. Mit mondott az ördög neki? Hát te meg tudod tenni, te Isten fia vagy. De nem. Jézus emberként élt a földön. Mindig Istenre hivatkozott, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet, hanem néki szolgálj. Fontos ez, hogy értsük azt a hasonlatosságot, meg mikor ugye arról beszéltünk, hogy amikor a Getsemáni kertben vércseppek jöttek, Jézusról vércseppek estek le a földre, az is a lelki világunkról beszélt. Az is, hogy bizony ő átélte ezeket, amiket mi átélünk. Mindet, az embereknek az összes lelki problémáját átélte ott. Úgyhogy ő tudja és tud velünk azonosulni, és ezért fontos, hogy ő rátekintsünk. Igaz, hogy nem látható dolog, amiről beszélünk, láthatatlan, de a sokkal igazabb, valóságosabb, mint ami itt van a földön, amit látunk a szemünkkel. És a hitünk fontos. Tehát meg kell vizsgálni, hogy milyen a lelkünk állapota. Hogy mennyire van összhangba az értelmed, az akaratod, az érzelmed az igével. Azt mondja, amit olvastam az első igét, a 3 János 1-2, hogy úgy mondja, hogy úgy, mint. A miénk úgy mondja, ahogy, mint. Tehát, mint ahogy a lelked gyarapodik. Tehát, mint ahogy. Tehát fontos, hogy valaminek megfelelően működik. Tehát épp úgy, mint a fizikai egészséged és az anyagi jóléted éppen úgy lesz, ahogy a lelked jóléte van. Tehát összhangba kell lenni a kettőnek. és tehát a lelkednek a szellemeddel is összhangba kell lenni. Tehát a gondolkodásod összhangban van azzal, amit valóban hiszel a szellemedben? Sok ember azt mondja, hogy igen, igen. Én hiszem azt, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam, de még mindig érzem, hogy fáj, de tudod, úgy érzem, hogy még mindig ott van. Igen, érezzük, így van, érezzük a fájdalmakat. Csak az a baj, hogy az a de. A férjem ezt tette, a feleségem ezt tette, de. Szeretem a férjem, de. Szeretem a feleségem, a munkatársamat, de. Tehát az a de, én azt mondom, hogy az a lelkünkből ered. És az olyan mélyen be van a lelkünkbe ágyazódva, hogy olyan szinten megszoktuk, ami sok minden mást megszoktunk már, amit használunk, a szokásokat. És a szokásokat, meg a de, azt le kell tennünk. Amikor a Noéba tanítottam a de szóról, az jó volt, hogy de Noé kegyelmet talált. Az egy jó oldala volt a de szócskának, de itt a de, nagyon megszoktuk a de szót használni. És ez a baj, hogy ez egészen benne van a lelkünkben, és bármi, ami a de után következik, az az, amiben valóban hiszünk. Tehát hiszem, hogy gazdag vagyok, bőségben élek, de a pénztárcám üres. Mit mondtam ki? A hitetlenséget. Tehát azt hiszem, hogy a pénztárcám üres. Ki lehet igazítani magunkat. Igen, sok embernek a lelke tele van mondjuk megbocsátatlansággal is. Igen. Ez is egy nagy probléma. Tele van keserűséggel, haraggal, kapzsisággal, büszkeséggel, gonosz kívánságokkal, bujasággal, bárványimádással, félelemmel, e világnak a gondolataival, aggodalommal, és ez mind kiszorítja Jézust, az ő életét, a gyógyítását, az áldásait és a természetét az életünkből. Gondoljunk erre. Hogyha így megyünk végig az úton, hogy mindig valami dű, harag, valami rossz dolog van a lelkünkben, akkor kiszorítjuk Jézust, és Jézus ott él bent a házba. Bent él ebbe a házba, a földi sátorházba, ott bent a lényünkbe, a szellemünkbe. Ott él Jézus. Hát miért nem engedjük kifele áramlani az ő életét? És a lelkünk az, ami leszorítja, és nem engedi onnan kiáramlani Jézus életét. Oda beszorítjuk Jézust, és nem engedjük az áldásokat, nem engedjük Jézus életét kiáramlani a testünkben, nem engedjük a gyógyulást kiáramlani a lélekkel. A lélek az egy gerenda, ami beszorítja oda, ami ott van, de a testünk attól még nyuglődik, mert nem engedjük kiáramlani azt a gyógyulást, vagy nem engedjük kiáramlani a félelemmentes életet, hanem inkább félelembe, szorongásba élünk. Ezt mind ki kell engedni, ami jó, a békességet, az örömöt. Amikor Jézus megszületett, mit mondtak? Hogy békességet hozok nektek. Tehát a földön élő embereknek békességet, jó akaratot adok, békességet. Amikor mielőtt elment, azt mondta, hogy békességet hagyok néktek, az én békémet adom nektek. Ne nyugtalankodjon a ti szívetek. Hát ezt mondta Jézus. Hát mi meg állandóan fölkapjuk a vizet mindenért, meg szorongunk, meg idegesek vagyunk. Na most ebből mi lesz? Na most komolyan mondom, a pici dolgokat mi nagyítjuk föl. Mikor nem is olyan nagyon borzasztó dolog az. Én is beleesek sokszor ebben a hibába. Érző emberek vagyunk, igaz, de nem lehet ráfogni. Nem szabad ezt engedni nekünk. Rendszeresen Jézushoz kell mennünk, és a Máté 11.28-30-ig olvasom. Azt mondja Isten igéje, és Jézus azt mondja nekünk, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Amen. Mit ír az Isten igéje? Akik megfáradtatok, megterheltettetek, akik lelkileg úgy érzitek, hogy egy kicsit el vagytok csüggedve, egy kicsit lejjebb engedett a lufi, egy kicsit meggyötörtnek érzitek magatok, akkor menjetek az igéhez. Akkor gyakoroljátok, olvassátok, keressétek ki ezeket az igéket, amiben a nyugalom, a békesség van megírva. Azt írja, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat. A nyomorúság, a támadások, a nyugtalanság, a félelem, az vajon Jézusnak az igája? Nem Jézus igája. Azt mondja, az ő igája gyönyörűséges. Az ő terhe könnyű. Akkor miért mondják az emberek azt, hogy Isten ezt csinál, meg azt csinál rossz dolgot, meg majd megver ezért, meg azért? Hát mert nem ismerik ezt az igét. Hogy az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd, alázatos szívű vagyok, mi is át tudunk változni ilyenre. Nyugalmat találtok, azt írja Isten igéje, hogy nyugalmat találunk nála. Hát dicsőség az Úrnak, azt mondja, hogy a léleknek megnyugvásra van szüksége, hogy prosperálni tudjon, hogy jó dolga legyen a léleknek, ezért megnyugvásra van szüksége. Ugye tudjuk azt mindannyian, amikor elfárad a testünk, kívánjuk azt, hogy pihenjen. Testnek is pihenésre van szüksége. Ugyanúgy a lelkünknek is van pihenésre szüksége, sőt, még nagyobb szüksége van, mint a testünknek, ahhoz, hogy egészséges legyen. Mert a léleknek is egészségesnek kell lenni, nem csak a testnek. Mert ha a lelkünk egészséges, a testünk is az. Ne engedjük meg, hogy a lelkünket annyira megterheljék a nehézségek, és a stressz, az aggodalom, a problémák, és a gondok, hogy ne tudjon megnyugodni. Tehát ne engedjük azt, hogy állandóan stresszbe legyünk valami miatt. Köszönöm, Uram, hogy üzensz nekem is. Mert én eléggé ilyen nehéz helyzetben voltam, hogy nehezen tudtam megküzdeni problémákkal. Tehát a nyugtalan lélek az nem tud prosperálni, annak nincs jó dolga, az nem tud jól lenni. Az ilyen lélek annyira erősen dolgozik, hogy a test nem tud megpihenni. Ez pedig kiégést, kimerülést, depressziót és összeroppanást eredményez. Sajnos. Tehát fontos az, hogy kihat a testre. Kihat a léleknek az állapota a testre. És ezek nem Jézustól vannak. Jézus arra céloz ebben az igeversben, amit itt felolvastam, hogy a lelkek elsősorban azért nem találnak megnyugvást, mert az emberek olyan igákat és terheket vesznek fel magukra, amelyek nem tőle vannak. Tehát ezt megírja Isten igéje, hogy jöjjetek hozzám, hogy nyugalmat találjatok, mert én megnyugoszlak titeket. Tehát nagyon fontos, hogy ne vegyük fel ezeket az igákat magunkra, ezeket a rossz igákat. Mert azt mondja, hogy az ő igája gyönyörűséges és könnyű. Tehát nem szabad az se, hogy olyan kötelezettséget vagy felelősséget vállaljanak fel, amit nem Jézus ad. Tehát, hogy megígérek valakinek valamit, és nem tudom teljesíteni. Ilyet se szabad, mert ez emiatt aggódik az ember. Hogy most megígértem valakinek valamit, és nem tudom teljesíteni. Mert közben jön ez, közben jön az időm nem engedi, és mégis megígértem, és akinek ugye a lelke olyan, az bizony megsínli. Nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy pihenés. Ugye azt jelenti a pihenés, hogy álljunk meg. Meg kell állni. Mikor megterheltek vagyunk, meg kell állni. Szünetet kell tartani, és fel kell frissíteni magunkat. Fel kell frissíteni. Tehát meg kell nyugodni. A megnyugvás mit jelent? Szünet, megpihenés, felüdülés, megkönnyebbülés. Tehát ez fontos, hogy ezt gyakoroljuk az életünkbe. Tehát nem szabad kimerülni mindig. Ugye, akik dolgoznak, ők is tudják, hogy a 8 óra nem mindegyik területen kellemes. Van, amikor ugye testileg is, lelkileg megfárad jobban az ember. De meg kell pihenni, akkor azt mondom, hogy pihenés van. És Isten igéje pedig a lelkünknek nyugalmat ad. Ahogy Jézus mondja, hogy jöjjetek hozzám, itt nyugalmat találtok. Tehát fontos ez. Csak akkor van része a megkönnyebbülésben, felüdülésben, megpihenésben a lelkünknek, ha Jézushoz jövünk, és hátrahagyjuk a stresszt, az aggodalmakat, a terheket. Sőt, még a mosogatnivalót is. A mosatlan edényt is, így mondja egyik-másik helyen Isten igéje. A mosatlan bűnös dolgokat. Ez erre is vonatkozik. A rossz dolgokat, a rossz gondolatokat. Amikor ilyen dolgokkal nézünk szembe a legtöbbször, és a legtöbbünk először valamiféle szórakozásra, vagy hobbiba menekül, amikor már azt mondjuk elegünk van, és nem tudjuk tovább csinálni, amikor lemerülünk, kimerülünk, akkor valaki azt hiszi, hogy azzal föl tud üdülni, hogyha elmegy szórakozni, vagy valami hobbiba kezd, de egyedül Isten igéje tud megnyugtatni minket. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy nincs semmi jó dolog, mert valaki el akar menni szórakozni, vagy olyan időtöltést talál, ami neki kellemes, lehet. De Isten igéjével folyamatosan a teljes megnyugvás a lelkünkben, az csak Isten igéjével érhető el. A szórakozás időtöltés ugye az átmeneti felfrissülést ad csak. De Isten igéjében való megfürdés, folyamatosan bent lenni, az ad teljes megnyugvást, ha Jézushoz megyünk. Tehát nem szabad engedni, hogy kiégjünk, és elfáradjunk, és stresszbe, mert nagyon sok keresztény van, akik ugyanúgy bele merülnek a stresszbe. Ugyanúgy. És nem szabad ezt engedni. Jézus jelenlétébe kell maradnunk. Hát azt mondja, hogyha oda megyünk hozzá, nyugalmat találunk, ha Isten igéje igaz, akkor ez így igaz. Ez így igaz. Amen. A következő Jézushoz menni példát mondom, a Mária és a Márta esete. Lukács 10.38-ban, 38-tól 42-ig szól Isten igéje. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, aki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt szüntelen való szolgálatban, előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanék ki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekszel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Amen. Ebben a részben ugye kétféle keresztényt látunk. Az egyikük lelke jólétben és nyugalomban van, aki Jézus lábánál volt megnyugodva, Jézust hallgatta, ő volt Mária. Tehát a másikuk lelke pedig tele volt aggódással. Tehát nem volt a lelke jó állapotban, mert ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni. Ugye mi is így vagyunk, hogy hú, most ezt is meg kell csinálnom, azt is, és bizony vannak olyan dolgok, ami ráér holnapra hagyni, vagy holnap utára, mert most fontosabb, hogy a lelkem megnyugodjon, és Isten igéjére figyeljek, hogy Isten igéjét vegyem magamhoz. Tehát a léleknek is el kell menni orvoshoz, ami Isten igéje, Jézushoz. És hogyha a lelkem jó állapotban van, akkor jó állapotban van a testem, egészséges. Ha egészséges a lelkem, egészséges a testem. Ha egészséges a lelkem, jó állapotban van, akkor még az anyagi helyzetem is jó. Tehát a Isten igéjére tudok fókuszálni. Nagyon mély tanítás ez, és nagyon jó, ha ezek mind mélyen a szívünkbe bele mennek. A szellemünk tiszta ép, és ki kell engedni azt az isteni életet a szellemünkből, és a lelkünkön keresztül tudjuk kiengedni a testünkre. Tehát az életet, Isten természetét, Isten életét, hogy kiáramoljon a szellemünkből a testünkre, és a lelkünkön keresztül, és ami onnan belülről kijön, és utána ráhat a testre. Nagyon jó ez a folyamat így, ha megérti valaki. Ez fontos dolog. Tehát visszatérve Mária és Márta esetére, ugye egyiknek a lelke nyugalomban volt, ugye Máriájé, Márta pedig aggódott, hogy ez is, ezt is, azt is meg kell tenni, el kell végezni. Még ugye Jézusnak is mondta, hogy hát miért nem szólsz a testvéremnek, hogy miért nem segít, hogy minél előbb legyen a fizikai munka megkészítve. Igaz, hogy sütött Márta, tehát ő is jó dolgot művelt, mert el kell végezni a fizikai oldalát is a dolgainknak, de Mária most akkor pont ott volt Jézus, és őt hallgatta. Tehát az ő lelke megnyugodott. És tényleg nagy igazság az, amikor a lelkünk megnyugszik, és Jézussal járunk folyamat Isten igéjébe, és foglalkozunk vele, sokkal gyorsabban el tudunk végezni. Tehát Isten mindenre megadja az időt, ha tényleg mi odaadjuk mi is az időt ő neki. Tehát ő megsokszorozza az időnket. És el tudunk végezni mindent a Jézus nevében, köszönjük az Úrnak. És itt van az, hogy ennek az igerésznek a tanulsága nem az, hogy szembe kell állítanunk az Istennel töltött időt a kötelességgel és a feladatokkal, ahogy mondtam. Mert mindegyik részt el kell végezni. Tehát nem azt mondja, hogy nem kell szolgálnod, vagyis nem kell dolgoznod. Mind a kettő szolgált igazából, mind a két részről szolgáltak. De amit megkapott Mária, azt senki nem veheti el tőle. És dicsőség az Úrnak, tőlünk sem vehetik el, ami már a szívünkben megvan az Istentől. Tehát tanulság az, hogy a prioritások és a figyelem befolyásolják az embernek, a lelkének az állapotát. Tehát fontos az, hogy figyeljünk a lelki állapotunkra. Mindenfelé járunk, mint hogy arra figyelnénk, amit Jézus mondott, hogy mit tegyünk. Tehát Isten igényén kitartónak lenni. Mert a lelkünk a legrosszabb helyzetű, amikor a gondolkodásunk, ha jön valami, akkor azon, állandóan azon kattog. Valami helyzet, vagy fájdalom, vagy valami. És az is nagy igazság, hogy jön valami fájdalom a testbe, biztos, hogy mi fogjuk fölnagyítani. Mert folyamatosan azon kattogunk. Sőt, amikor megfájdul a fejünk, én ki szoktam mondani, hogy fáj a fejem, jaj, de fáj a fejem. Nem kell kimondani, mert annál jobban fog fájni, meg lesz néki, amit mondott. És tényleg kitartónak kell lennünk Isten igényén megállni, hogy igenis Jézus sebeivel. És kitartóan addig, amíg az eredmény meg nem jön, mert úgy tud a szellemből előjönni a megoldás, az a élet kiáramlani. Itt is ugye mi volt? Mártának a figyelmét elvonták a fizikai dolgok. Tehát nem Jézusra tekintett, haragudott és irigykedett a testvérére. És ugye a harag és az irigykedés az nem Jézustól van. És azon kattagott, hogy miért nem segít neki. Tehát zaklatott volt. Féltékeny volt a testvérére. És akkor ebből adódóan aggódott és törte magát. Tehát nem szabad az, hogy engedjük, hogy aggodalmaskodjunk és nyugtalankodjunk a lelkünkben. Nagyon fontos Isten igéje. Amikor aggodalmas vagy, amikor békétlen vagy, és akkor imádkozol Istenhez, amikor a lelked nincs jó állapotban, biztos, hogy hallja Isten az imádat, de nem tudja megválaszolni, mert egy korlát a lelked. Egy korlát, hogy ki szabaduljon a válasz. Meg tud Isten hallgatni. De a lelkeddel, a gondolatoddal, ha te zaklatott vagy, úgy imádkozol, Isten nem tud úgy meghallgatni. Tehát nem tudja úgy megvalósítani neked, ha a korlátok alá teszed magad. És Istent is korlátok alá teszed, mert ő, az ő élete nem tud előjönni. Mert egy torlaszt teszel oda. Mikor a hód, amikor gátat épít, az sem engedi, hogy a víz lefolyjon a patakba. Ha ugyanilyen a lelked. Ugyanilyen a lelked. Egy gátat, egy korlátot épít ahhoz, hogy ne tudjon előjönni a Isten élete, hogy helyre tudja állítani az életedbe a dolgokat. Hogyha mindig aggódó vagy, akkor viszont az ellenség prédájává tudsz válni, amikor aggodalmaskodsz, vagy ilyen rossz érzések gyötörnek. Akkor az ellenség rögtön ott van, és el akar téged másfele vinni, más vizekre elvezni. Tehát nem szabad, hogy megtámadja az egészségedet, meg a anyagi jólétedet, vagy bármi jó dolgot az életedbe, amit Isten adott. Tehát amit mi kaptunk Istentől, azt nem tudja elvenni tőlünk senki. Amen. És én be is fejezném a Zsoltáros igével. Zsoltár 23. Hát el is olvasom végig, mert ez egy csodálatos igerész. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amen, és azt mondja Isten igéje. Füves legelőgön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Tehát bőségben tart, megnyugtat engem. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Azt mondja, hogy ha én megigazult vagyok, ha igaz vagyok Isten előtt, mert újjászülettem, megkaptam Jézustól mindent, mert ő mindent elhordozott, ami rossz dolog volt az életemben, akkor nem tudja megvidámítani a lelkemet? Hát dehogy nem. Hát erre kell tekinteni Jézusra. Még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Tehát a vesző és a bot lehet Isten igéje, az ő igazsága, ha az a mi szánkban van, a mi kezünkben van, akkor nem kell félnünk a gonosztól. Akkor a gonosz az kívül marad a Jézus nevében. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csoldultig van a poharam. Bizony jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amen. Tehát Jézus bent él. A Szent Szellem bennünk él. Isten ereje velünk van. Mi hatalmat kaptunk a Jézus nevében, úgyhogy a mi lelkünk jólétben van, egészséges, ezért a mi testünk is jólétben és egészségesen, és bőségben élünk a Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Átadom a szót Bor Ferenc pásztornak.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Mai tanításnak azt a címet adtam, hogy engedelmesség és alávetettség. Első pont, bevezető. A bibliai tanítások témái között sajnos nagyon elhanyagolt terület a lélek. Erre most jöttem rá, de lehet, hogy más is. Az újjászületett hívők esetében a problémák nem szellemi területen vannak. Ugyanis a szellemünk egy vákumzárral le van zárva. Tehát oda semmiféle rossz dolog, gonosz, bűn nem kerülhet be. A problémák 50-60%-a abból fakad, hogy a hívők nem tartják jó állapotban a lelküket. A probléma gyökere lelki szinten van, és ezen belül az elme, az akarat, az érzelem területén. Például a nyugtalan lélek, az ítélkezés, a helytelen fókuszálás, az engedetlenség, ami a lelkünket megrontja. És ezek a lélek területén gátat képeznek, ami nem engedi a szellemünk raktárából kiáradni mindazt, amit a kereszt biztosított a számunkra. Az isteni életi gyűjtőnéven, aztán részletesebben a gyógyulás, a gyarapodás. Tehát ezeken a területeken gyökérkezelésre van szükség, hogy jól működő legyen a lelkünk, és áldásokban, illetve bőségben járhassunk. Az alkalom során egy igét kaptam, felírtam, áldjad én lelkem az Urat. Amikor ezt mondja a Zsoltáros, ez valójában mit jelent? Hát azt jelenti, hogy a szellemünk szól a lelkünknek, hogy ne zakatoljon már tovább, hanem kezdje el dicsérni Istent. Második pont, kinek engedelmeskedjünk? Az egyszerű fordításból fogom felolvasni a Római Levél 13. fejezetéből, 1-3. Ezt a börtönszolgálat során is szoktam idézni, amikor ezzel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, és ezt nem mindenki ismeri. Tehát Róma 13:1-7. Szükséges, hogy mindenki engedelmeskedjen azoknak, akik a kormányzás munkáját végzik. Mert mindazok, akik valamilyen hatalmat gyakorolnak, Istentől kapták a hatalmukat. Igen, Isten az, aki az éppen kormányzó hatóságokat hatalommal ruházta fel. Így tehát, ha valaki nem engedelmeskedik a hatóságoknak, akkor Isten rendelésével fordul szembe, és ítéletet von magára. Hatalmon levők nem azért vannak, hogy féljenek tőlük, akik rendesen élnek és jó dolgokat tesznek. Féljenek azok, akik valami rosszat művelnek. Ha nem akarsz félni a hatóságoktól, akkor élj tisztességesen. Tedd azt, ami jó, és dicséretet kapsz tőlük. Mert ők valójában Isten szolgái a te érdekedben. Ha pedig valami rosszat teszel, akkor joggal félhetsz tőlük, mert hatalmuk van arra, hogy megbüntessenek, és élni is fognak vele. Isten szolgái ők, hogy Isten haragja szerint álljanak bosszút azokon, akik valami gonoszat tettek. Tehát szükséges, hogy engedelmeskedj nekik, nem csak a büntetéstől való félelem miatt, hanem a tiszta lelki ismeretért is. Az adót is ezért fizetitek, hiszen a kormányzat hivatalnokai, Isten szolgái mindenkinek a javára, és erre a szolgálatra szánják az idejüket. Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoztok, akinek adóval, annak fizessétek meg az adót, akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek tisztelettel tartoztok, annak adjátok meg az illő tiszteletet. Akit megbecsülés illet, azt becsüljétek meg. A Biblia szerint kinek kell alávetni magunkat? A pont. Az Isten által rendelt hatalmak. Ide tartoznak hivatalok, tekintélyek. És itt egy felsorolást fogok mondani. Igen, számokat is, de nem olvasom fel, mert az időnk az keretek közé szorított. 1. Legfelsőbb hatalom Isten és az ő igéje. Kolosse 1-ben a 15-18-ig olvashatjátok el majd otthon az igét hozzá. Sajnos az a tapasztalat, hogy a keresztények többsége, vagy szinte mindenki a szavával azt mondja, hogy Isten van az első helyen, de a cselekedeteik már sajnos nem ezt mutatják. A második a családfő. Isten a férjet tette a család fejévé. Ez nem azt jelenti, hogy a feleségét vagy a családtagokat lábtörlőként kezelje. 1 Péter 3-ban az 1-es vers és 7-9-ig, valamint az Efézus 6-ban, ehhez kaptam egy nagyon régi példát, amikor a 80-as években állomásfőnök voltam, akkor kaptam egy meghívást, egy lehetőséget a Pécsi Vasút igazgatóságról, hogy magasabb pozícióba kerüljek. És ha akkor azt mondtam volna, hogy én megyek, mert hát mennyivel jobb egy magasabb pozícióban lenni, meg magasabb fizetésért, és a feleségem nem értett volna velem egyet, akkor a igei módon úgy járt volna el, hogy azt mondja, hogy én alávetem magamat a férjemnek, követlek téged, de nem értek vele egyet. Nem mentünk el egyébként. Istennek itt volt terve. 3. A gyülekezetben a szolgálatvezető. Zsidó 13:17. A 4. A világi hatóságok. Ezt gyűjtő néven nevezhetjük úgy is mai nyelven, hogy államapparátus. És államapparátus van a településeken, vagy a megyeszékhelyeken, és megvannak az országos hivatalok. Ezt olvastam föl most a Róma 13-ban az 1-4-ig. Az 5. pont pedig a munkahelyi vezetők. De ide sorolhatjuk az iskolákat, ahol van igazgató, van osztályfőnök, van tanár. Mi időnkben még tekintélye volt a tanároknak, és engedelmeskedtünk neki. Efézus 6:8-at írhatjátok fel ehhez. És ide sorolható még a kisebb vezetők is, tehát brigádvezető, csoportvezető. Tehát Isten által rendelt hatalmak, ez az ötféle. A felsorolt igék mind áldásokat ígérnek, hogyha mi engedelmeskedünk a hatalmaknak. Ezért minden helyzetben meg kell állapítanunk azt, hogy ki gyakorolja a hatalmat, ki a vezető egy adott helyen, és nekünk őneki engedelmeskedni kell. Tehát, hogyha bemegyek egy hivatalba, ahol még soha nem jártam, hát ha máshonnan nem, az ajtón levő feliratból fogom tudni, hogy ki ott a vezető. És ő egy tekintély abban a hivatalban. Tehát az ő tekintélyét meg kell, hogy tiszteljem. Az Ézsaiás 1:19 mondani valója a következő, hogy ha készségesek és engedelmesek vagytok, akkor élhettek az ország javaival. Ez azt jelenti, hogy közben nem fortyogsz, nem zugolodsz, nem beszélsz vissza, és nem forgatod a szemedet. Mert akkor az már nem készségesség és nem engedelmesség. Egyébként a zugolódásnak megvan a következménye. Ezt is most az alkalom alatt kaptam, hogy Izrael népe, annak ellenére, hogy Isten ellátta őket az útjuk során mindennel, zugolódtak. A zugolódás kihat a lélekre, rosszul működik a lélek, ha rosszul működik a lélek, az kihat az egészségre és a pénztárcára. Mi történt Izrael népével? Tehát az anyagi áldástól elmaradtak, nem behettek be a tejjel, mézzel, folyó Kánoán földjére. A másik pedig kihatott a testükre, mert Józsué és Káleb kivételével egyik sem érte meg azt a kort, hogy bemehessen Kánoán földjére. Ők ketten azért érték meg, mert ők jó jelentést hoztak Kánoán földjéről. Tehát ez mai nap is igaz, hogy ha zugolódik egy hívő, akkor az kihat a pénztárcájára és kihat az egészségére. Mert a lelke nem jól prosperál, azaz nem jól működik. A hívőknek Jézus hozzáállására kellene ráhangolódniuk. A B pont, a hatalmunk mértéke. Kezdetben teokrácia volt a földön. A teokrácia azt jelenti, hogy Isten irányít mindent. Ez még az Édenkertben így volt a bukás előtt. A bukás után viszont Isten létrehozta az államaparátust, és földi szabályok által biztosította a földön a rendet. Ma a földön, vagy az országunkban is rengeteg szabály van. Ahogy beültem az autóba, mindjárt szabályokat kellett alkalmaznom, hogy hogy kell áthaladnom a jelzőlámpánál, hogy kell megállnom a stop táblánál, és milyen sebességgel közlekedhetek, mert különben most olvastam föl a Róma 13-ból, hogy bünti jár érte. És ezeket a hatalmakat Isten a védelmünkre és a javunkra adta. Ezt az egy igét még elolvasom a 2 Korintus 10:8-ból. Mert ha még egy kissé felettébb dicsekednék is a mi hatalmunkkal, amelyet az Úr a ti épülésétekre és nem megrontásotokra adott, nem vallanék szégyent. Tehát Isten adott hatalmat az 5 pontban felsorolt különböző hivataloknak. A te hatalmad egyenes arányban áll azzal, hogy milyen mértékben engedelmeskedsz az Istentől rendelt hatalmasságoknak. És a Jakab 4:7-re, ha visszatudtok emlékezni, nagyon egyszerű és rövid ige, nagyon sok keresztény csak a második felét idézi, és alkalmazza, hogy álljatok ellen az ördögnek. De ennek van egy első fele is. Engedelmeskedjetek Istennek. Ha betartom a kresszabályt, akkor már is Istennek engedelmeskedtem. De nem mindenki szeret engedelmeskedni, és azt mondja, hogy nekem senki nem mondja meg, hogy mit tegyek. Aki így áll hozzá a dolgokhoz, akkor az ördögnek sem lesz képes hatalommal parancsolni. Mert ha Jakab 4:7-ben van egy egyensúly, engedelmeskedjünk Istennek, és akkor fogunk tudni hatalommal parancsolni az ellenségnek, ellenállni. Isten győzelemre hívott el mindannyiunkat. Ehhez viszont jól működő lélekre van szükség. Ezt úgy alakíthatjuk ki, hogy helyesen viszonyulunk az Istentől rendelt hatalmakhoz. Vagyis nem lehetsz tiszteletlen, lázadó, gyanakvó, hatalomban levőkkel szemben. Az írás szerint Isten rendelte a hatalmi helyeket. De ez nem azt jelenti, hogy az a mód, ahogyan kormányoznak, az mind Isten tetszésére van. Tehát ezért fontos, hogy a vezetőkért imádkozzunk, és az ima könyvünkben is van ilyen. Persze a vezetőknek is majd számot kell adniuk arról, hogy hogyan működtek. Aki ellenáll a hatalmaknak, azaz szembefordul és lázad, és a lázadás mögött egy szellem van, a lázadás szelleme, az valójában Isten rendelésével fordul szembe, és ez szankciókkal jár. És mint említettem, ez fizikai síkra is kihat, tehát az egészségre és a pénztárcára, de szellemi síkra is kihat, mert ez egy rossz mag. És nem fog működni az illetőnek a lelke megfelelően. Tehát ne lázadja hatalom ellen, csak azért, mert a vezető nem bánik jól azzal a hatalommal, amit kapott, mert éppenséggel rosszul kormányoz. Ugyanis a lelked nem fog tudni jól működni, ha nem tiszteled igei módon a hatalmi pozícióban levőket. A mi időnkben, sőt nem a mi időnkben, a mi szüleink gyermekkorában még a magasrangú embereket úgy szólították, hogy tekintetes úr. Hivatal vezetőket tekintetes úrnak szólítottak. Régi történelmi filmekben ezt még halljátok is. Tehát egy vezető az egy tekintély volt. Amikor rosszul működik a lelkünk, akkor egy gát alakul ki benne, ami megakadályozza azt, hogy a szellemünkből levő minden jó dolog előjöjjön, kiáradjon az életünkre és a testünkre. Tehát gyakorlatilag ez ki fog hatni az életünkre, ezen belül a békességünkre, az egészségünkre és a gyarapodásunkra. Ha nem engedelmeskedsz a hatalomnak, akkor valójában megnyitod az ajtót az ördög előtt. Ha engedelmeskedsz a hatalomnak, akkor garantáltan áldott leszel, mert a prediktált igék, azok mind áldást tartalmaznak engedelmesség esetére. Ahhoz, hogy a Krisztusban kapott hatalmad jól működjön, alá kell vetned magad az Istentől rendelt hivataloknak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy hivatal, akkor ne egy személyre gondoljál, hogy polgármester vagy miniszterelnök. Tehát nem személyre kell gondolni, hanem hivatalra. Mert a személyek változnak. A hivatal az többé-kevesbé állandó. A cél pont. A lázadás következménye. 1. Korlátozott hatalom az ördöggel szemben. Mert amikor valaki lázad, akkor igazából egy leszálló pályát biztosít az ördög számára. Aki megkötözi és összezavarja az illetőt. Itt is a Jakab 4:7-es igét tudom említeni. A második pont akadályozza az imák megválaszolását. Az 1 Péter 3-ban a 7-től 9-ig találjátok meg ehhez az igét. Harmadik pont. Az életed nem megy jól. Efézus 6-ban 1-től 3-ig. A negyedik pont. Eredménytelen szolgálat, sikertelen üzleti életvállalkozás. Zsidó 13.17 foglalkozik ezzel. Az ötödik pont, jönnek a szankciók. Bírság, bíróság, börtön, súlyosabb esetben. És erről szintén olvastam a Róma 13-ban, az 1-től 4-ig. És a hatodik pont pedig az előmenetel hiánya. Ez vonatkozik a szolgálatra is, vonatkozik a munkahelyre is. Efézus 6-ban 5-től 8-ig találjátok ehhez hozzá az igét. Isten csak akkor tud kedvessé tenni a vezetők előtt, hogyha engedelmes vagy. Mivel Isten rendelte a hatalmakat, nekünk bíznunk kell ő benne, hogy minden a javunkra lesz, hogyha mi engedelmeskedünk az előjáróinknak. Ha ezek után lehet, hogy felindul a szíved arra, hogy prédikálj azok felé, akik szidják és átkozzák az éppen hatalomban levő vezetőket. És ezáltal ráébredjenek arra, hogy miért megy rosszul a soruk. Mert ugye szoros összefüggés van az előjárók felé való engedetlenség és tiszteletlenség, valamint a jólétünk között. A szidalmazás erősen károsítja a lelkünk állapotát. A lelkünk egészsége pedig kihat a jólétünkre, ahogy háromféle fordításból is hallottátok a 3 János 1.2-es verset. Említettem, hogy fontos az imádság, a vezetőkét való imádság, és ez benne is van a Bibliában, hogy először a vezetőkét imádkozzunk a Timóteusban. Ha utat nyitunk Istennek az imáink által, ő foglalkozni fog a vezetőinkkel. Azért kell imádkoznunk, és áldással körbevenni őket, hogy jól végezhessék a munkájukat, hogy a mi érdekünkben, a mi számunkra kedvező döntést hozzanak. Viszont a folytonos kritizálás az megakadályozza a vezetőket abban, hogy a mi érdekeinket képviseljék. Hallottátok azt, hogy nem mindegy, hogy mit nagyít fel. Mit engedünk a léleknek felnagyítani? A problémát, vagy az Úr Jézust? A fókuszunkat mire irányítsuk? Soha ne a problémára, mindig a keresztre, és a kereszten bevégzett munkára. És az a szolgáló azt mondta, hogy ő nagyon kevés tévét néz, inkább csak sportot, mert hogyha sok tévét nézne, akkor a fókuszát levenné Istenről, és a világra terelné. És a lelkének nem lenne jó dolga. Nem tudna jól működni a lelke. Egy rövid megvallás van itt a végén még, hogyha velem vagytok még. Egy ember sem
állhatja útját
Isten életemre
vonatkozó tervének
céljának vagy ígéretének
Én pedig
teljes mértékben megbízom
a mennyei atyámban.
Amen. Kiegészítésképpen szeretném a hallgatóság elé tárni tisztalátás érdekében, hogy hogyan működik az államaparátus. A helyi polgármesteri hivatallal szeretnék példálózni. Én magam is voltam alpolgármester, tehát ezt teljesen átlátom, de ugyanígy működik a megye vagy az országos szintű vezetés is. A polgármesteri hivatalban van egy polgármester, vannak fizetett irodai dolgozók, és van a képviselőtestület. A képviselőtestület általában havonta egyszer ülésezik, és hoz döntést, amit a polgármesternek végre kell hajtani. Sokan nem tudják azt, hogy a képviselőtestület a munkáltatója a polgármesternek. Megkérdeztetitek, hogy akkor miért van polgármester, hogyha a döntéseket a testület hozza? Hát azért, mert a hónap folyamán, ugye csak egyszer üléseznek, egyszer vannak együtt a testület tagjai, a többi napon, a 29 másik napon pedig valakinek a meghozott rendeleteket meg kell valósítani, végre kell hajtani. Tehát amikor imádkozunk, akkor ez is legyen a szemünk előtt, hogy gyakorlatilag hogyan áll fel egy államapparátus. És legtöbben mindig az aktuális vezetőket szidják. Polgármestert, a megyei vezetőt, a miniszterelnököt, holott a döntéseket nem ő hozza. Csak ezt az emberek nem látják át. A döntéseket a helyi szinten a képviselőtestület hozza, országos szinten pedig a parlament, ahol szintén képviselők ülnek. Tehát így néz ki a kép, és amikor imádkoztok majd a választásokért, akkor nem csak azért kell imádkozni, megfelelő vezetők kerüljenek be a hivatali székekbe, hanem a megfelelő képviselők is, az Istentől rendelt képviselők kerüljenek be. Úgyhogy talán ezzel segítettem egy picikét. És még sokszor azt is ugye félreértik, hogy mindent a polgármestert megköszönnek. Holott egy segélyt, egy döntést a testület hoz meg, a polgármester csak végrehajtja. És az egész munkát pedig a jegyző felügyeli törvényességi szempontból. Kicsit lehet, hogy tömör, vagy hát össze van sűrítve, mert sokkal nagyobb anyagról van itt szó, de én hiszem, hogy mindkettőnk szolgálatából, üzenetéből azért tudtatok meríteni, és hogyha elmékedtek ezen tovább, akkor ennek meg lesz a gyümölcse is a számotokra.
Így legyen.
Áldás özön rátok!
Igen, tehát annyit fűznék hozzá, hogy jobban megértsük egy kicsit a vezetőkkel kapcsolatos dolgokat, hogy a vezetőkért imádkozni kell. Ez biztos, hogy így van, és hiszük azt, hogy Istentől vannak azok a vezetők, akik az országot vezetik, vagy akár a főnökeinkért, bárkiért imádkozhatunk, mert ha imádkozunk értük teljes szívvel, és várjuk a változást, akkor az be is jön, ezt így mondom a mai szólással, hogy az igenis valóságot ölt, mert tapasztalom én is ezt, hogy imádkozni kell értük. Akármilyen kilátástalan is a dolog, ha imádkozunk értük, akkor Isten meg tudja fordítani a szívüket a Szent Szellem által. És mondta a pásztor azt is, hogy természetesen engedelmeskedjünk az előjáróinknak, vezetőknek, minden magas pozícióban levőnek, olyan téren engedelmeskedjünk, ami Istentől van. Mert vannak olyan vezetők, akik szeretnének olyan dologba is bevinni embereket, ami nem Istentől van, azt a végén elviszi a balhét az illető, és ott ül a börtönbe. Igen. Tehát erre vigyázni kell, hogy ilyen is van. Tehát tudni kell, hogy miben vagyunk engedelmesek a vezetőknek.
Így van.
És mondta azt is, hogy nem csak a polgármesterekkel kell gondolni, amikor azt mondjuk, hogy a polgármesterért imádkozunk, hogy hivatalra gondolunk, ott nem csak a polgármester van, hanem a beosztottak is, tehát a testületi tagok is vannak, parlamentben ott vannak a parlamenti tagok, tehát nem egyedül az ország vezetője dönt. Tehát ezt látni kell tisztán, hogy nem csak a polgármesterért imádkozunk, nem csak, hanem az összes többi, aki ott van a hivatalban. Tehát és ez nagyon jó dolog, amikor az ember ezt tisztán látja, hogy nem egy ember. Mert eddig magunk, mert ilyen van, mindenkinek van egy saját természete, mindannyiunknak van jó és rossz oldala, de azon kell mindig változtatni Jézusba vetett hitünk által, hogy a rossz dolgok mind megforduljanak, és ezért mi, mint lélekdoktorok, tudunk imádkozni azért, hogy a másik embernek is a lelke forduljon meg, mert a lélekben van a probléma, amen. 1 Timóteus levele, azt írja a 2. fejezet 3. ige verse, hogy buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért, amit minden imánkba ezt imádkozni kell, hogy minden emberért hálákat adunk, és minden emberért könyörgünk, imádkozunk, hogy jólétben legyenek, királyokért és minden hatalomban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Ez az igen nagyon sok mindenről beszél, hogyha hatalomban levőkért imádkozunk, és hiszük azt, hogy Isten megfordítja az ő szívüket, az ő lelküket tudja irányítani az ige által, vagy más keresztény emberek által, hittestvérek által, akik egyengetik az útjukat, akkor csendes és nyugodalmas életet élhetünk Istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami üdvözítő Istenünk előtt. Amen. Úgyhogy van feladatunk. Azt írja Isten igéje, hogy sok a feladatunk. És ezért imádkozzunk a vezetőkért ebből az imakönyvből. Ima az országért és a vezetőkért. Mennyei Atyám, azt tanítod az igédben, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások és hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Halleluja! Úgyhogy dicsőség az Úrnak! Köszönjük neki! A mai napot is köszönjük neki! Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak. Tehát mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy meghalt a száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedbe hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei Atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsága, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem,
hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja.